A történelmi rovatban itt van természetesen állandó rovatvezető szakértőnk, Katona Csaba. Szervusz, Csaba. Várjál, nem jó, rossz mikrofont adtam be, így.
Nem baj, szóval jó reggelt kívánok, szervusztok.
És nem tudom, hogy tudod-e, hogy miért ül Mihálovics András?
Valószínűleg azért, mert gladiátorkodott egy sort, és ennek vannak következményei.
Ez pontosan így van.
Recipe ferrum az nem mindig halálos véget.
Engem.
Kérlek szépen.
Én kísérleti régészeti tanulmányokat folytattam a hétvégén.
Lementél a földre?
A deflektor nem működött, és ezért egy beleállt a combjába egy... Szurony.
Hát, szigony.
Szigony.
De mindegy.
Egy retiárius tette ezt. Árvadeponite, azt kell ilyenkor mondani.
Nem, mert elöntött a pulyka méreg, és a tettest ott helyben megbüntettem, úgyhogy nem hátráltatott a sérülés, de a kísérleti régészetnek az alap tézis, amit cáfolni vagy megerősíteni kellett, hogy meg lehet állítani combbal egy szigony szúrást, ez nem... Tehát ezt most már kísérletek igazolják, hogy ez nem sikerül.
Szeretném kérdezni, Csaba, hogy a levéltárba vajon bekerülhet-e olyan irat, mert hogy a levéltár új épületbe költözött 1923. szeptember 15-én, ez az apropó, amiről beszélgettünk itt a műsorban, bekerülhet-e a levéltárba egy olyan irat, amikor a szerkesztőségi cseten arról beszélgettünk, hogy mi lesz a következő héten.
2023-ban,
és akkor azt írja Mihálovics András, hogy nem biztos, hogy fogok tudni szerkeszteni a héten, mert combon szúrtak egy szigonnyal.
Tehát ez kortörténeti tünetként...
Hogy ne kerülhetne be? Tehát ugye a levéltári gyűjtőköre ma már a hivatalos iratokon kívül hosszú ideje óta kiterjed a magániratokra is.
Okay.
Elvégre, ha kutatni akarja valaki a 21. század különös szokásait, hogy miért fordul elő mondjuk komoly rádiós műsorvezetőkkel, akik egyéb szakmákban is jeleskednek azt, hogy megszúrják egy szigonnyal hétvégén, hát akkor itt érdekes magyarázatot lehet találni, majd ezt a történészek azon fognak tanakodni, hogy ez normaszegő vagy norma követő magatartás volt ebben az időben. Jelzem, Szombathelyen történt olyan, ha jól emlékszem, az a neve az ottani gárdának, hogy Apollinaris Decima Quinta Savariensis.
Így van.
Ha jól tudom, a kőhajítógép egyszer megsértett egy kocsit. Tehát a balisztrából túl messzire repült a kő, és a szombathelyi polgár, akinek a autója megsérült, kérte, hogy állítsanak ki egy igazolást, hogy a legió semmisítette meg a autót. És ez bárhol mások körben röhögték volna, de Szombathelyen ez teljesen természetes volt.
Igen.
Nagyon menő. Na, de vissza az eredeti témához. Nagy csinadratta volt, nagy jelentőségű ünnepség, amikor költözött a levéltár.
Egy országos levéltár.
Egy nagyon impozáns épületről van szó, ugyanis egy nagyon impozáns helyszínen.
Aminek volt némi hátránya is a történelem során, de majd mindjárt ki fogunk térni. Volt csinadratta, és meg volt ennek az oka. Ugye a Magyar Nemzeti Levéltár, korábbi nevén a Magyar Országos Levéltár, még korábbi nevén az Archívum Regné, meglehetősen régi intézménynek számít, ugye. 100 éve költözött valóban a bécsi kaputéri palotába az intézmény, de hát az intézmény akkor már 200 éves volt, mert hogy 1723-ban alapították meg, legalábbis papírom. Azért mondom, hogy papírom, mert a Isten malmai lassan őrülnek, a magyarországi hivatalok malmai azok meg még lassabban őrülnek. Tehát az intézmény a tényleges működését 1756-ban Batthyány Lajos nádornak köszönhetően kezdte meg, aztán 1780-as években átköltözött Pozsonyból Budára, de hát egyre szűkebbnek bizonyult a terület, ahol dolgozni kellett. Konkrétan ráadásul 1874-75 folyamán ezt a korábbi intézményt, ezt átalakították, mi úgy mondanánk, hogy modern országos levéltárra, aminek a lényege az volt, hogy immáron nem csak az volt a feladata, hogy az országos jelentőségű jogbiztosító iratokat gyűjtse és őrizze, hanem már a tudomány kiszolgálása is, tehát a professzionalizálódó történet tudománynak egy bázisává vált. Ugye beszéltünk nem olyan régen Pauler Gyuláról, aki az első igazgatója volt ennek a modern levéltárnak, ő 100 éve hunyt el. Vadasonban van eltemetve egyébként, ott volt neki kis birtoka. No de, a iratanyag, ahogy gyarapodott, kezdte kihízni a régi épületet, és így merült föl még az első világháború előtt, hogy kellene egy szebb, jobb, nagyobb és legfőképpen modern épület, ahol megfelelően lehet tárolni az iratokat. 1911-ben megszületett a döntés, hogy építsük föl a modern országos levéltár palotáját. Szép, több emeletes, tornyos épület, a torony mondjuk a kéményt takarta, tehát alapvetően nem volt igazi funkciója, majd megindult az építkezés, de közben jött egy világtörténeti jelentőségű esemény, ami miatt ez megszakadt, hiszen hiába indult meg az építkezés a világháború előtt, első világháború előtt, az első világháború finoman fogalmazva nem tett jót neki. És hát így jutunk el aztán majd 1923-ig, mert hogy...
Hogy utána még az első világháború után még volt tanácsköztársaság, meg konszolidáció, meg kormányválságok, még aztán jött a lovas tengerész, és akkor kicsit megnyugodtak a kedélyek.
Igen, hát konkrétan szétesik a történelmi Magyarország, ami ugye, ha meggondoljuk, hogy ezeket a eseményeket, első világháború, az ország széthullása, akkor valóban, amit említettél, ugye a őszi rózsás forradalom, tanácsköztársaság, a Horthy bevonulása, a Horthy korszak konszolidációja, szóval mindezek együtt nem kedveztek az építkezésnek, hát arról nem beszélve, hogy a jó rész már kész épületben mindenféle minisztériumok költöztek be a háború alatt, például éppen a honvédelmi, és ők nem feltétlenül a funkciónak megfelelően használták az épületet, ki kellett őket onnan rakni, és jött a nagy kérdés, hogy hát mi legyen. Befejezzük-e ezt az épületet, vagy ne fejezzük be ezt az épületet? Levéltár legyen, ne legyen levéltár? És nagy szerencséje volt, azt kell mondjam, a magyar tudománynak, mert hogy egy később vallás- és közoktatásügyi miniszterként híressé vált ember volt 1922-ben a belügyminiszteri rövid ideig, úgy hívták őt, hogy Gróf Klebersberg Kuno. És Gróf Klebersberg Kuno pedig egyértelműen úgy döntött, hogy be kell fejezni az építkezést, impozáns épületet kell csinálni, tehát nem valami funkcionalista, minimalista megközelítést kell alkalmazni, mert hogy az a gondolat, amit aztán később kultúrfölénynek neveztek, tehát hogy meg kell mutatni azt, hogy mi szellemileg, tudományosan hol vagyunk a világban, na ezt a levéltárnak is tükröznie kell. Pet Somu volt az az építész, aki megkapta a megbízatást, szegény Pet Somu, hát sajnos a levéltárnak az átadását nem érte meg, 1922-ben meghalt, de ettől még ez az ő munkája, és mi rendkívül módon tiszteljük őt. És így kerül sorra, hogy 23. szeptember 15-én átvitték az iratokat a Bécsi Kaputéri palotába, és azóta is ott vannak. Hozzátéve természetesen, hogy van az országos levéltárnak több budapesti telephelye, és ugye 1912-től pedig Magyar Nemzeti Levéltár néven a vármegyei levéltárakat is magukba foglalja, tehát magában ma egy birodalomról beszélünk.
Mennyire jó most levéltárosnak lenni ott abban az épületben, mert azért 100 éve költözött, egy 100 éves épület, az már nem ugyanaz az adottságokat, nem ugyanazokat az adottságokat nyújtja, mint most egy korszerű. Van közös ismerősünk, elvezetett a fővárosi levéltárba, ez egy nagyon modern, nagyon korszerűen felszerelt, klimatizált, nem tudom én, ideális levéltári helyszín. Egy ilyen régi épületben mennyire lehet a kor kívánalmainak megfelelően kezelni ezeket az iratokat?
Ezt úgy lehet megfelelően kezelni, hogy folyamatosan modernizálni kell az épületeket, de hát például ami a mai korral kapcsolatban az egyik legfontosabb elvárás szokott lenni, hogy lehetőleg a raktárok a föld alatt legyenek, ez itt nyilván nem valósult meg, és nem is valósulhatott meg. De 1997-től Óbudán van egy modern épülete is a Magyar Nemzeti Levéltárnak, tehát jellemző módon a 45 utáni iratanyagot, azt már például ott őrizték, a 45 előttét azt nem. Ez a föld alatti dolog, ez miért annyira fontos? Ugye az iratoknál biztosítani kell az állandó páratartalmat, hőmérsékletet, fényviszonyokat, tehát hogy a lehető legkevésbé károsodjanak. Most a Nemzeti Levéltárban összesen 300 km iratot őrzünk. Ez azt jelenti, hogy ha minden papírt egymásra pakolnánk, akkor ugye 300 évben pont ki lenne a 300 km, ez persze folyamatosan gyarapodik. Miért hátrány az, ha fönt van a raktár? 1945-ben vagyunk, budai várostroma. Na ennek során 3 km iratanyag semmisül meg, illetve a levéltár tornya. Tornyot nem építették vissza, súlyosan sérült az épület, de azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben még elfogadható, hogy egy háború során ekkora sérülést elszenved egy épület, főleg az ostromolt budai várba. Tehát valahogy ezt a helyére lehet tenni, még ha az embernek majd megszakad a szíve, arra gondolva, hogy milyen iratanyag semmisült meg. Az nincs rendjén, hogy 56. októberében egy szovjet tiszt a Margit szigetről úgy ítélte meg, hogy jó ötlet beléri a levéltár épületébe, és itt jön a hátrány annak, hogy szép, impozáns, messziről látható épület. Belőtt, és 9 km irat lett oda, 56-ban.
Gyakorlatilag indok nélkül, mert akkor nem volt, gondolom, olyan nagy ellenállás, és hát pont nem a levéltár.
Indok az nem kellett szerintem.
A következő hangzott el, hogy állítólag torkolat tüzet vélt látni, na most ismerve a levéltáros mentalitást, azért nehéz elképzelni, hogy ilyen nemzeti gárdaként fölvonultak volna a levéltárosok géppisztolyjal a kezükbe. Egyes iratok arra látszanak utalni, hogy valaki talán rágyújtott egy cigire, vagy valami hasonló az ablakba, de azért a levéltáros ilyet sem nagyon csinál a levéltárba tekintettel az iratanyagnak a jellegére. Úgyhogy maradjunk annyira, hogy ez nagyon nehéz így megítélni, hogy pontosan mi történt. Az biztos, hogy ez volt a levéltár életének a legsúlyosabb csapása. Viszont meg úgy vagyunk vele, hogy ez is a levéltár történetének a része, jóvá tenni nem lehet. Mai napig őrzünk olyan iratanyagokat, 18. századi csomókat, amiben benne van a második világháborús shrapnel, tehát hogy így keresztül ütötte. A levéltár épülete, ha már szóba jött, hogy régi épület, 45-ös, 56-os golyónyomokat a mai napig őriz. Ugyanakkor viszont az épületnek van egy patinája, van egy rendkívüli hangulata, és Dudi Csandor szekkóinak köszönhetően a magyar történelem valamennyi fontosnak tekintett eseményét végig lehet nézni. Van olyan szekkó, ami a 18. században Bessenyei Györgyöt ábrázolja, a művész tisztelegvén gróf Bethlen István miniszterelnök előtt megfestette Bethlen István fejét. 45 után nem volt annyira népszerű Bethlen István Magyarországon a hivatalos politika körébe, úgy sikerült megmenteni ezt a szekkót, hogy átfestették a fejét erdélyi ifjúra.
Egyébként megvan az eredeti alatta, vagy ezt lehet tudni?
Valószínűleg megvan, igen, de milyen fotóink minden esetre vannak róla, maradjunk annyiban, de hát például a mai pesti vármegyeházán van egy olyan falfestmény, amit a mészáról szedtek ki, ez azt ábrázolja, hogy Kinizsi Pál átadja a törökök vérétől iszamos kardját térdelve Mátyás királynak, és hát ezt Endre László a későbbi nyilas háborús bűnös festette meg, mint megyei főtisztviselő, és hát a saját fejét festette meg ugye a korszokásának megfelelően a Kinizsi fejére, a Mátyás királyra pedig a Horthy Miklós. De Horthy Miklós az a jellegzetes karakteres harcélből ott ül hosszú vöröses szőke parókában, olyan, mintha egy nagyon fura helyről érkezett volna.
Igen.
Érdemes megnézni, jelzem.
Egyébként én egyszer, vagy legutóbb akkor volt, amikor ugye a Görgei leveleit állították ki, és lehetett megtekinteni, ilyen 48-as kiállítás, és tényleg egy egészen impozáns és lélegzett elállító épületről van szó. Ezt egyébként bárki bármikor látogathatja is? Tehát be lehet menni és körbe lehet nézni, meg lehet nézni azokat a jeles iratokat is, amiket ott őriztek?
Természetesen, tehát sok évtized ezelőtt még jellemző volt, hogyha valaki be akart jönni, akkor annyi hangzott el in English, hogy no múzeum. Ez ma már nem így van. A levéltár kapuja abszolút nyitva van, bárki egyénileg bejön, szeretettel látják, illetve van egy roppant impozáns kiállító terem, a volt restaurátor műhely, ezt mi csak Harry Potter teremnek hívjuk. Azért, mert itt például most egy olyan kiállítás van, ahol a magyar történelem tizenvalahány egészen kiemelkedő dokumentumát lehet megtekinteni, például az áprilisi törvényeket, vagy a bécsi békét, vagy a legrégebbi levéltárban őrzött iratot, ugye, amit Könyves Kálmán kori átiratban maradt ránk, de Szent István kori, ez a Veszprém völgyi apácák alapítólevel. És ezek ki vannak rakva természetesen hiteles másolatban, hogy az eredeti az mégiscsak a raktárokban van. A falakon pedig ilyen óriás kivetítők vannak, és folyamatosan változik a teteje, meg az oldalfala mindennek. Úgyhogy, ha valaki ide bejön, akkor találkozni fog egyfelől a jó értelemben vett tradíciókkal, hagyománnyal, másfelé pedig az abszolút modernitással. Mert hogy a levéltáros már nem csak azt csinálja, hogy ül a poros iratok között könyökvédőbe és nézegeti a latin iratokat, tehát az iratjának a jelentős része 20. századi, a másik ez a számítógép gombjában is adatbázisokat töltöget föl.
Na ezt akartam kérdezni, hogy a digitalizáció az hogy hol tart, milyen cipőben jár?
Nagyon-nagyon jól haladunk előre, ez persze munkát meg pénzt igényel nem is keveset, de hát ha valaki ránéz a adatbázisok online honlapra, akkor találkozhat a hadifogói nyilvántartásokkal, találkozhat országos összeírással, például 1828. évivel.
De ezek szkennelések, Csaba, vagy befotózzátok, vagy felviszitek digitálisan úgy, hogy beírjátok valahogy, vagy beolvassátok, hogy mi történt?
Vegyes a történet, például ezt a legutóbbi összeírást, ezt már mesterséges intelligencia olvasta be, meglehetősen hatékonyan ismerve föl a kézírást. Ha például valaki ezekre az összeírásokra ránéz, akkor meg fogja látni az eredeti iratnak a fotóját, de mellette szépen ott van átírással. Aha. Is. Azért van ott az eredeti, mert mégiscsak az viszi legközelebb a kedves kutatót ahhoz, hogy lássa, hogy nézett ki egy ilyen irat. Meg még mindig előfordulhat, mondjuk 1% esélye, hogy valamit esetleg sikerül félreírni, vagy nem egyértelmű az írásjel, ott tehát lehet kontrollálni, hogy rendben van-e a dolog, vagy nem. Úgyhogy valahogy a levéltárosnak tényleg úgy kell ma mocorognia, hogy figyelmet fordítson a jelenkori iratokra is. Mondok egy egyszerű példát, ma két vezető értelmiségi levelezését hogyan tudjuk megőrizni az utókornak. Petőfi Sándor meg Arany János esetében ez viszonylag egyszerű volt, de ma már minden online történik. Ebből következően vannak olyan kísérletek, hogy emberekkel szerződést kötni, arra nézve, hogy majd x évvel utána, hogy...
Kikérni ezeket a...
Igen, és akkor hozzáférhetővé tenni. Most nyilván az ember az pontosan tudja, hogyha meg fogják nézni a levelezését, talán egy kicsit máshogy írja az e-mailt, de akár még a Messenger chatet is, de mindazonáltal a levéltárosnak törekednie kell arról, hogy valamilyen módon rögzítse a jelenkort is, mert ami számunkra a mindennapok küzdelme, az majd egyszerűen kutatónak érdekes lesz.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, meg én ezen újabban nagyon sokat gondolkodom, hogy tök természetes, vicces, mondjuk az, hogy mobil, telefonos ébresztő órára kelek reggel, beülök az autóba, bejövök, az aluljáróba veszek reggelit, azt megeszem itt állva, rádióműsort vezetünk, de, és visszalépve a római korban, fennmaradt mondjuk egy táborról egy ilyen leírás mondjuk a Julius Caesar a Gall háborúba, de beleütközünk egy csomó olyan dologba, amiket ő nem írt le, mert tök teljesen triviális, hogy nem tudom, nem fogjuk tudni rekonstruálni, hogy most akkor hogyan nézett ki mondjuk egy légiós sátornak a kötélzete, volt egyáltalán. Vagy hogy főztek maguknak kaját. Tehát ezeket így nagyon nehéz rekonstruálni. Ezzel mondom, hogy ez egy nagyon fontos történet lehet, hogy a hétköznapokat hogy sikerül rekonstruálni.
Ugye nem véletlenül indult el a történeti kutatás az elmúlt most már bőfél évszázadban a úgynevezett everyday life, a mindennapi élet felé. Jellemezni akkor, mert nemzet életét nyilván figyelmet kell fordítanom a kiemelkedő tudósokra, politikusokra, hadvezérekre, de hát ők a társadalomnak a töredékét alkotják, mondjuk 1%-át. Ha tehát egy nemzet, egy ország, egy városnak a históriát meg akarom közelíteni, akkor a hétköznapi emberekre kell fókuszálnom, és ezért lényeges, ha fennmaradtak olyan iratok, mint mondjuk egy kovács cégnek a iratanyaga, nyilván nem a kora középkorról beszélek, mert akkor ilyen még nem maradt fönt, de nem beszélve az olyan csapdákról, hogyha fenn is maradt egy ilyen rendkívül irat, ami mondjuk elárulja nekünk, hogy nézett ki mondjuk egy középkori tábor, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ez jellemzi, hogy ilyenek voltak a középkori táborok, vagy esetleg pont egy olyanról maradt fönt, ami jobban felszerelt, éppen ezért nem jellemző, hanem egy kivétel. Tehát a történésznek a korlátait rendkívül jól meg tudja azt mutatni, hogy amikor az iratanyagokkal foglalkozunk, akkor mikbe lehet beleszaladni. Volt olyan kutató, aki bejött, és Taksony fejedelem levelezését szerette volna kikérni. És jeleztük, hogy ennek nem vagyunk a birtokában.
Ez nagyon legfőbb. Komoly. Jó, rendben.
Hát igen, ugye próbáltuk értékeltetni, hogy véletlenül Taksony fejedelem nem volt a alfabetizáció azon szintjén, hogy bármilyen levelezés folytasson. Na de ha mégis sajnálatos módon nem maradt ránk a levelezés, nem feltétlenül akarta elhinni, hogy a levéltárakat körbelengi egy ilyen legenda, hogy a levéltáros azért van, hogy eltitkolja az igaz történeti valóságot, és akkor a kutatót pedig eltávolítsa, eltántorítsa attól, hogy bejöjjön ide. Szeretettel várom mindenkit, nem így van.
Meddig van ez a kiállítás?
Ez ma egyelőre folyamatosan, tehát ezt pár évvel ezelőtt nyitottuk meg, de egyelőre annyira népszerű, annyira szeretik, hogy nem gondolkodunk rajta, hogy mikor vigyük el. Ha pedig valaki többet akar tudni, akkor az most pénteken, szeptember 15-én a 100. évfordulón fáradjon be a levéltárba. Reggeltől délutánig a partnerintézmények vezetőit kértük meg, hogy beszéljenek a levéltárról, tehát egyetemek, történettudományi intézet, néprajzi múzeum. Egy ilyen színes, szagos, nagyon vidám kiállítást, illetve a konferenciát képzeltünk el, és mindenek tetejében még egy több mint 500 oldalas könyv is készülni fog a levéltár történetéről, Rejszté Csaba kollégám szerkesztésébe. Rögzítjük a jelent az utókornak.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, mint mindig.
Gyertek kutatni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Katona Csaba történész volt itt velünk a stúdióban az Országos Levéltár épületéről, és hát végülis bizonyos szempontból születésnapjáról beszélt.